Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Foglalva. A 466. dicséret első három versét énekeljük. A 466. dicséret így kezdődik, rád tekint már hitem. Thank you. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 15. fejezetének 29. versétől a 39. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Máté evangéliuma 15. fejezetének 29. versétől a következőképpen. Onnan eltávozva a galileai tenger mellé ment Jézus. Felment a hegyre, és ott leült. És nagy sokaság ment hozzá. Magukkal vittek sok sántát, vakot, némát, csonkát és mindenféle nyomorékot, és oda helyezték őket Jézus lába elé. Ő pedig mindnyájukat meggyógyította. A sokaság álmélkodott, amikor látták, hogy a némák beszélnek, a csonkák éppé válnak, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét. Jézus pedig előszólította tanítványait, és azt mondta, szánakozom ezen a sokaságon, mert 3 napja immár, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. Éhen pedig nem akarom őket elbocsátani, hogy ki ne dőljenek az úton. És tanítványai ezt mondták, honnan volna-e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ilyen nagy sokaságot? Jézus azt kérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Azt válaszolták, 7, és néhány halunk. Megparancsolta hát a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Majd vette a 7 kenyeret és halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek, és jól laktak, majd összeszedték a maradék darabokat 7 telekosárral. Akik pedig ettek, 4000-en voltak, az asszonyokon és gyermekeken kívül. Azután elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és elment Magdala vidékére. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy ezen a mai napon is veled lehetünk együtt, hisz az az élet legnagyobb ajándéka, amikor mi, bűnös, elveszett, nyomorult emberek találkozhatunk veled. Nagy kegyelem, hogy ezt lehetővé tetted. Különösen, amikor emberré lettél Jézusban, eljöttél erre a földre, hogy megkeress minket, majd életedet odaad váltságul ott a kereszten. És köszönjük, hogy átélhettük azt is, hogy feltámadtál és élsz, és azzal a hittel lehetünk jelen, hogy nekünk élő Urunk van. Igen, Jézus, te élsz és itt vagy, ismered a szívünket, az életünket, tudod, hogy mi van most bennünk, és közel jössz hozzánk, hogy levedd rólunk a terhet, a fájdalmat, a békétlenséget, és adj helyére új életet, megbékélést veled önmagunkkal, az élettel, és adj nekünk erőt, hogy tanítványaid lehessünk, akik bizonyságot tesznek mindarról, amit életükben megtapasztaltak. És Urunk, ezt kérjük, hogy most úgy légy jelen, mint ott a sokasággal, hogy megtapasztalták az életük változását, a munkádat, és ezzel dicsőítettek. És mi is szeretnénk azzal dicsőíteni a nevedet, hogy mindenki lássa, hogy milyen változást vittél bennünk végbe, hogy másabbak vagyunk, mint amikor idejöttünk, vagy hozzád kiáltottunk. Kérünk, hogy szent lelked által bontsd ki előttünk igédet, tedd életté, áldássá, és az, hogy ez az ige valóban, ahogy te ígéred, velünk maradjon, és majd a hétköznapokban is erőforrás legyen. Mert Uram, a te igéd, a te szavad, az erőforrás, a kőszikla, amire állhatunk, és ami megtart minket az élet nehéz pillanataiban is. Kérünk, hogy így légy itt velünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 171. dicséretet énekeljük. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk. Írva található Máté evangéliuma 15. fejezetében, a már felolvasott versekben, a 29. verstől a 39. versig terjedő szakaszban, ezen belül pedig a 36 és 37. versekben. Majd vette Jézus a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta a tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak, és mindnyájan ettek, és jól laktak, majd összeszedték a maradék darabokat 7 tele kosárra. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a templomban és a internet világában, tehát a készülékek előtt is. És Urunk adja, hogy együtt tudjunk az igére figyelni, fölemelni hozzá szívünket, és együtt éljük át, hogy velünk van az Úr. Mint ahogy ebben a bibliai történetben is az emberek Jézussal voltak együtt. Azért mentek, hogy vele legyenek, és megtapasztalták az ő hatalmát, kegyelmét, irgalmát és ajándékozó szeretetét. És adja az Úr, hogy mi is mindezeket meg tudjuk tapasztalni, hogy átéljük az ige, hozzánk szól, nekem szól, és munkálkodik bennem. Az Úr Jézust mutatja be számunkra Máté, elmondja azt, hogy egy hegyre megy fel, de mielőtt ez megtörténik, Tírus és Szidón vidékén egy kánaáni asszonnyal találkozott, jobban mondva ez az asszony hallott arról, hogy Jézus az ő vidékükön jár, és odament hozzá, mert a lánya súlyos beteg volt, nem tudott vele mit kezdeni, nem tudta senki meggyógyítani, és az ő szívében hit volt és reménység, és annak a felismerése, hogy nem zsidó létére is jöhet Jézushoz, és Jézus meg fogja gyógyítani a lányát. És ez meg is történt. Igaz, az Úr próbára tette a hitét, de ő kiállta a próbát, és utána megtapasztalta hogy nincs olyan életprobléma, nincs olyan nyomorúság, ami fölött ne lenne Jézus az Úr, amire ne lenne megoldása. És ezt követően visszatér az Úr Jézus a Genezáret tó vidékére, és ott nem mindjárt az emberek közé megy, hanem felmegy egy hegyre. Felmegy egy hegyre, és ott leül. A hegy az általában jelzi az Isten közelségét. Amikor fölmegy az Úr Jézus, vagy régebben a próféták a hegyre, az azt jelentette, hogy még közelebb kerülök az Istenhez. Azt jelentette, hogy kivonom magamat a világnak a forgalmából, kivonom magamat abból a zajból, ami minden nap körülvesz, és Isten jelenlétébe helyezkedem. A hegyen azt jelenti, hogy Istennel vagyok együtt. Én is Isten. Átélem az ő közelségét, és mondhatnánk azt is, megpihenek az Isten közelségében, jelenlétében. Hiszen az Úr Jézus ott meg is pihent. Tírus és Szidón a földközi tenger partvidékén terült el, és most a Genezáret tónál van Jézus. Ez elég nagy távolság, és ő ezt gyalog tette meg. És ez is olyan megragadó, hogy az Úr Jézus értünk emberekért, elveszettekért mennyi áldozatot is vállalt. Nem csak a kereszten szenvedte el, értünk a halált, hanem egész élete ilyen áldozathozatal volt. Mindent megtett azért, hogy minket megtaláljon, megmentsen, fölszabadítson a gonosznak az uralma alól, mindaz alól, amit a bűn okoz ebben a világban. Tehát olyan jó látni, hogy ő vállalja értünk a hosszú távú gyaloglást is. Vállalja azért, hogy meg tudjon keresni. És jó végig gondolni, mit vállalok én Jézusért. Én is tudok-e ilyen áldozatot vállalni? Tudom-e azt is elvállalni, hogyha valamibe kerül az, hogy találkozzak vele? Talán le kell valamiről mondani. Félre kell tenni a kényelmemet, másképp kell beosztani az időmet, hogy találkozhassak vele. Tehát Jézus ott van a hegyen, csöndben az atyával, és egyszer csak nagy sokaság megy hozzá. Mindig elterjed annak a híre, hogy Jézus valahol megjelenik. Mindig eljut az emberekhez, hogy a názáreti Jézus a mi vidékünket járja. És amikor meghallják a nevét, olyan csodálatos, hogy ez a név vonzza őket. Nem azt mondja, ha annyi prófétát, annyi tanítót hallottunk, minek mennénk? Hanem tudják azt, ha Jézus megjelenik, ott mindig történik valami. Ha Jézus megjelenik, akkor ott az Isten országa jelenik meg. És olyan dolgok mennek végbe, amit senki nem tud megadni nekünk. És ezek az emberek jönnek, így olvassuk, a sokaság hozzáment, mármint Jézushoz. Ő volt az utazásuknak a célja. Jézusért minden félretettek, mert vele akartak találkozni. És ezt is olyan jó látni, hozzámennek. Nem egy másik emberhez. Látjuk, mennyi gondjuk, bajuk volt, mennyi probléma terhelte őket, és mennyi nyomorúságot okozott a bűn, és ők mégis mennek. Ezekkel együtt mennek, mert tudják azt, hogy Jézusnál megoldást kapnak. Magukkal vittek sok sántát, vakot, némát, csonkát, mindenféle nyomorékot, és oda helyezték őket Jézus lába elé. Igen, az ragadott meg, hogy magukkal vitték a problémáikat. Tehát egyrészt jöttek ők, mert szükségük volt Jézusra, de úgy jöttek, hogy közben hozták azt, ami nekik aktuális probléma volt, amivel nem tudtak boldogulni. sokan vitték azokat az embereket, akik olyan betegek voltak, olyan problémával küzdködtek, amire addig nem találtak megoldást. Hozták, mert tudták, hogy Jézusnál van megoldás. És megragadott engem az, hogy magukkal viszik a gondjukat, bajukat Jézushoz. Tehát nem otthon hagyják. Nem azt mondják, hogy jó, egy kicsit most leteszem, aztán elmegyek, feltöltekezem, utána majd cipelem tovább. Hogy nekünk is azt üzeni, hogy amikor jövünk, akkor mindig hozzuk a gondunkat, bajunkat. Mindig hozzuk. Miért? Mert ők oda helyezték Jézus lába elé. Tehát nem arról volt szó, hogy hozták magukkal, útközben megbeszélték, és próbálták egymást vigasztalni, erősíteni, bizonyára ez is benne volt, úgy gondolom bátorították egymást, mert talán valaki föltette a kérdést, hogy hát Jézus velem is szóba áll, és az én számomra is van megoldása, az én életem is megváltozhat, és bizonyára bátorították egymást, gyere csak, és majd meglátod, hisz már annyi életet rendbe tett Jézus. És jönnek, és oda teszik a betegeiket, a gondjaikat, a bajaikat Jézus lába elé. Ez egy csodálatos istentisztelet volt. Ők is aktívan részt vettek ezen az alkalmon. És azt üzeni az ige, hogy mi is jöjjünk így. Legyen az a célunk, hogy minden, amit eddig magunk cipeltünk, ami csak a szívünket terhelte, ami megbetegített, amivel nem boldogultunk, azt vigyük Jézus elé. De üzeni azt is, hogy merjük odavinni a szeretteinket, akik még nem ismerik Jézust, vagy akik most gonddal, bajjal küszködnek, őket is vigyük Jézus elé. Ha másként nem, imádságban. Mert lehet, hogy nem tudjuk oda segíteni, gyere velem igét hallgatni, vagy ülj le velem igét olvasni, de imádságban oda helyezhetjük Jézus lába elé őket. Tehát hozzák és oda viszik Jézus lába elé. És olvasunk olyan történetet is, amikor négy ember visz egy ötödiket, egy bénát, egy maga tehetetlent. És amikor odaérnek ahhoz az épülethez, amelyben Jézus tartózkodik, nem tudnak bemenni, mert olyan sokan vannak bent, meg az ajtó előtt is. Úgy tűnik, hogy csak fölöslegesen cipelték azt az embert. Úgy tűnt, hogy nincs megoldás, nincs lehetőség arra, hogy odaférkőzzenek Jézushoz. És úgy kell hazamenni, hogy változatlan marad az életük. És akkor eszükbe jut, hát fölmegyünk a lapos tetőre, megbontjuk, és beengedjük oda ezt a bénát. És így is tette. Egyszerűen ezért a betegért, ezért a barátjukért, vagy hozzátartozójukért vállalták azt is, hogy megbontják a tetőt, vállalták esetleg a konfliktust, a kárt, mert azt akarták, hogy gyógyuljon. Hogy Jézus elé kerüljön. Hogy mi fog történni, azt rábízzák, de az a lényeg, hogy Jézus elé kerüljön. És de jó, ha ott van a mi szívünkben is, hogy csak az a lényeg, hogy valaki oda kerüljön Jézus elé. Hogy majd Jézus hogy foglalkozik vele, miképp oldja meg, mi fog ott történni, az már Jézus dolga. Az én dolgom, hogy oda segítsen Jézus lába elé, Jézushoz. Ezért fáradozzam. És aztán ugye az az ember átéli a bűnei bocsánatát, és általa a teljes gyógyulást. Hát ezek az emberek is így Jézus elé hozzák mindazokat, akik az életükhöz tartoznak, vagy akiket ismernek, és tudják, hogy változásra van szükségük. Tehát oda vitték a problémákat Jézushoz. Aztán átélik, hogy Jézus cselekszik, megoldja a problémákat, meggyógyítja az embereket. És a sokasság, amikor ezt látja, dicsőítik Izrael Istenét. Dicsőítették Izrael Istenét, ezt olvassuk. Tehát ez egy igazi dicsőítés. Nem olyan, mint sokszor olvasunk róla, vagy halljuk, hogy megszervezik, hogy egy dicsőítő alkalmat tartunk. Amire fölkészülnek, úgy is lehet Isten dicsőíteni. Készülünk, zenélünk, énekelünk. De itt egy olyan dicsőítés történik, aminek nincs koreográfiája, nem készültek rá előre, hanem spontán az Úr Jézus munkája váltja ki belőlük. Szívbéli tapasztalat hozza elő a dicsőítést. Belőlük fakad, mert megtapasztalták az Istennel való találkozást. Megtapasztalták az életük változását. És ez hozta elő a dicsőítést. A dicsőítés az mindig belülről fakad. A dicsőítés az azt jelenti, hogy az Isten bennem cselekedett, és ezért tele van a szívem örömmel és hálával, nem tudom magamba tartani, túl árad, és így aztán akár szavakban, imádságban, vagy énekben nyilvánul meg. Tehát ezek az emberek dicsőítik az Urat, mert változás történt az életükben. Már tudják, hogy másképp fognak elmenni. Amit odavittek, az ott marad, és ők azok nélkül mennek. Természetesen, aki beteg volt, az hazamegy majd. De ott marad a nyomorúsága, a betegsége, a problémája, és ő felszabadulva, megújulva megy haza. És testvéreim, az Isten tiszteletnek is ez a lényege, hogy eljövünk gonddal, bajjal, fájdalommal, békétlenséggel, szomorú emlékkel, a gyász erejével, és Jézussal találkozva átéljük, hogy ezek itt maradnak, ezek nélkül megyünk, feltöltődve is Jézussal. Igen, ez a lényeg, hogy ami nyomorított, tönkretett, ami bizonytalanságot okozott, az itt marad. És most már megyek Jézussal. Megyek az Úrral, aki fogja az én jobb kezemet, és fog vezetni. Mert ezt jelenti, hogy innentől kezdve egy olyan élete indul el, ahol már ő vezet engem, ahol már vele megyek, és nem magamban. És ezután is lesznek problémák. Ezek az emberek, ha hazamennek, gyógyulva, megújulva, a lelki teher alól felszabadulva, vagy a pszichés problémák alól feloldódva, hazamennek, de azért majd fognak találkozni problémával, gonddal, bajjal. És mi lesz a különbség? Hogy ott lesz velük Jézus. Ezek az emberek még úgy jöttek, hogy korábban egyedül élték az életüket. Már olyan értelemben, hogy Jézus nélkül minden gondot maguk akartak megoldani. Most már Jézussal mennek. Most már tudják, kinek a kezébe van az életük. És ha jönnek a gondok, bajok, már nem csüggednek el, nem omlanak össze. Mert tudják, hogy van egy erős uruk, aki őket megmentette a kereszten. Dicsőítik az Istent, Jézus pedig közben magához hívja a tanítványokat, és azt mondja, hogy szánakozom ezen a sokasságon, mert 3 napja velem vannak. Hát ez is úgy megragadott, testvéreim, hogy ezek az emberek 3 napon keresztül Jézus vonzásában voltak. Milyen fantasztikus lehetett, milyen atmoszféra volt ott, hogy ezek az emberek nem kívánkoztak haza. Nem az volt bennük, hogy jó, első nap után, hogy itt az este haza kell menni. Vár a vacsora, meg nem is hoztam én több napra valót, mi lesz velem? Olyan megdöbbentő, hogy Jézussal vannak 3 napon keresztül, és mindenről megfeledkeznek. És nem abban a feszültségben vannak ott, de most akkor hogy lesz vacsoránk? Hogy lesz holnap ebédünk? Mi lesz velünk? Jézussal lenne ez egy ilyen fantasztikus lehetőség, hogy annyira magához tud vonzani, hogy tudok időt szánni rá. Az a lényeg, hogy vele lehetek. És nem azon járnak a gondolataim, hogy mi van otthon. Hát nem fantasztikus. 3 napon keresztül biztonságban tudták magukat. Mert hol van a biztonság? Jézus jelenlétébe. Jézus kezében. Lehet, hogy valaki odasugta a másiknak, te, most ettem meg az utolsó falatot. De mégse volt probléma, mert tudták, hogy Isten kezében vannak. Talán már hallották, amit Jézus mondott, hogy ne aggódjatok, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. És valóban Jézus kézbe veszi a dolgokat, látja, mi van velük, látja, mi történik bennük, tudja, mire van szükségük. Ugye elfogyott az élelmük, és én nem akarom elküldeni őket, ki ne dőljenek az úton. Tudja, hogy most már enni valóra van szükségük. Elfogytak a tartalékjaik, és Jézus gondol rájuk. De mielőtt cselekedne, oda hívja a tanítványokat, és ugye elmondja ezt, hogy nem akarom őket elbocsátani éhesen, ki ne dőljenek. A tanítványok pedig egy kérdést intéznek Jézushoz, honnan volna a pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk ilyen nagy sokaságot. Hát a tanítványok fölmérték a helyzetet, és úgy látták, hogy ez meghaladja az ő erejüket, ők nem tudnak ezzel a kérdéssel megbirkózni. 4000 férfi plusz gyermekek és nők, nagyon nagy sokasság, mi ezzel nem tudunk mit kezdeni. És tulajdonképpen ez is volt itt a lényeg, hogy rájöjjenek, hogy ők ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ők ezt nem tudják megoldani. Azonban, mivel ők már több csodát átéltek, már hosszabb ideje Jézussal vannak, nekik már arra kéne gondolni, hogy igen, Uram, mi ezzel nem tudunk mit kezdeni, de Te igen. Hisz megtapasztaltuk már hányszor és hányszor, vagy az 5000 ember megvendégelésekor is, nem is olyan régen, hogy számodra nincs lehetetlen, hogy Te a kevésből is sokat tudsz létrehozni. Sok embert meg tudsz elégíteni. De ezeknek a tanítványoknak nem jut eszükbe. Csak a kérdés, honnan lenne nekünk itt a pusztában ennyi kenyerünk? Hogy tudnánk ennyi embert megelégíteni? És nekünk eszünkbe jut-e az íge? Eszünkbe jut-e Jézusnak a tette egy-egy nehéz helyzetben? Vagy mi is úgy vagyunk, mint a tanítványok, hogy honnét? Hogyan oldjam én ezt meg? És de jó, ha akkor oda tudunk borulni, és azt mondjuk, igen, Uram, én ezt nem tudom megoldani, de tudom, honnan kell venni. Tőled. Tőled kell kérni. Hát itt ez lett volna a fontos, hogy a tanítványok azt mondják, tudjuk, honnét vegyünk kenyeret. Az Atyától kérjünk. Az Isten országából merítsünk, és eszünkbe jut-e nekünk Isten országa. Eszünkbe jut-e a mi Atyánk, hogy igen, ő tud rólunk gondoskodni. Ő tud a pusztában is kenyeret adni. Még tulajdonképp az ószövetségi ige, a pusztai vándorlás is eszükbe juthatott volna, hogy amikor Isten kihozta Egyiptomból Izraelt, és elfogyott a kenyér. Hát a nép is zúgolódott, most mi lesz velünk, honnan veszünk kenyeret? És Isten adott nekik mannát. Mert Istennek nem lehetetlen még a pusztában is táplálni az ő népét. És ott van ez a hit a szívünkben. Nem tudjuk, milyen irányba halad az életünk. Nem tudjuk, hogy a jólét folytatódik, vagy jönnek a szűk esztendők. Hogy készülünk? Úgyhogy tudom, hogy a szűk esztendőben is van kihez menni, vagy lesz kihez menni, és lesz kitől kérni. Mert Isten élés tára a szűk esztendőben sem fogy ki. Készülhetünk, hogy mindig ott van a szívünkben, hogy Istenhez mehetek. Hogy az ő igényére támaszkodom, és abból merítek erőt. 3 napja velem vannak. Honnan volna kenyerünk? És Jézus megkérdezi, hány kenyeretek van? Hány kenyeretek van? Velem vannak, ugye a sokasság vele volt, és ezért gondoskodik róluk. És de jó, ha mi is úgy vagyunk itt, hogy vele vagyunk, Jézussal. És akkor gondoskodik. Ha vele vagyok, ő gondoskodik, hány kenyeretek van. És Jézus megint úgy hozza a megoldást, hogy a tanítványok csodálkoznak. Ők erre nem számítanak. Olyan érdekes, hogy nem tanulnak. Annyi mindent láttak, hallottak, átélték az 5000 megvendégelést, és nem tanulták meg, hogy Jézus mindig úgy viszi végbe a csodát, hogy fölhasználja azt, ami van. Ugye hány kenyeretek van? Nézzétek meg! Azért nincs olyan helyzet, hogy ne lenne semmitek. Azt a kicsit vegyétek el. Azt, ami van. És tudják, hogy van 7 kenyerük, és van néhány haluk. Mindig van valami, amit oda tudok vinni. Ugye előbb nézd meg, mit van, mivel rendelkezel. Mennyi erőd, mennyi békességed van, mennyi igeismereted van. Nézd meg, abból indulj ki, abból a kicsiből, ami van. És amikor elmondják, hogy miben rendelkeznek, megparancsolja a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre, majd átveszi a kenyereket Jézus. Veszi a 7 kenyeret, tehát kézbe veszi azt, ami van. A tanítványok oda viszik, kezébe adják, itt van. És ez a mi életünk megoldásának a menete is. Nézd meg, mi van, azt a kicsi erőt. Tehát az ő kezébe. Ézsaiás azt mondja, hogy az erőtlen erejét megsokasítja. Ha van egy kicsi, tedd oda, és megsokasítja. Adjuk az Úr kezébe azt, ami van. Mi a következő lépés? Hálát adott. Azért, ami van. Olyan jó látni Jézusnál, hogy nem úgy közelít a dolgokhoz, mint mi. Csak ennyi? Mire megyünk ezzel? Ugye az 5000 megvendégelésénél úgy mondják a tanítványok, hogy csak. Csak 5 kenyerünk és néhány halunk van. Csak. Mire megyünk ezzel? Csak ennyim van. Mire megyek vele? És Jézus nem ezt mondja. Amit van, fogd, hozd oda Isten közelébe, tedd Jézus kezébe, és adj hálát. Ez a következő. Hálát adni azért, ami van. A kicsiért, a kevésért, a kenyérért. És tényleg hálát adunk. És tulajdonképpen ez akkor kezdődik, akkor kéne kezdődni a hálaadásnak, amikor nem ott tartunk, hogy csak ennyi van, hanem amikor még bőségbe vagyunk. Amikor minden nap kézbe vesszük a kenyeret, az ételt, fölvesszük a ruhát, bemegyünk a házunkba, bekapcsoljuk a fűtést, hálát adunk. Hálát adunk. A hála az azt jelenti, hogy elismerem, hogy Istentől kaptam. A munkaképességem is. Az erőmet. A lehetőségeimet. Ezt tőle kaptam. Hálát adunk. Mindenért. Tehát Jézus hálát adott. Kifejezte, hogy igen, atyám, köszönöm azt, ami van, mert ezt is te adtad. Aztán megtöri, majd odaadja tanítványoknak. Tehát kézbe veszi, megtöri, vagyis hálát ad, és a tanítványoknak adja. Igen, a hálaadás után visszaadja a tanítványoknak. Nem Jézus ossza szét az ételt, hanem a tanítványok. Bevonja őket a szolgálatba. És minket is bevon. De ezzel arra is rámutat, hogy én azért adok neked, hogy azt add tovább. És ez minden téren igaz. Add nekem Jézus igéjéből, vagy add az anyagi dolgokból, és azért adja, hogy adj annak, akinek nincs. Hogy szolgálj vele, hogy állj oda a másik mellé, és mondd el azt az igét, amit kaptál. Mondd el azt, amit fölismertél. Mondd el azt, ahova eljutottál az Isten ismeretéből. Hogy a másikat is ez erősítse, békességet adjon neki, reménységet, feltöltődést, vigasztalást. Hogy tud elmondani, nézd, én is benne voltam abban a helyzetben, de Isten szólt hozzám, megerősített, megértette velem a dolgok menetét, és te neked is ezt meg fogja adni, ha hozzájössz, ha kezébe teszed az életed úgy, ahogy van. A tanítványok tehát továbbadják, vagyis nem tarthatják meg. Tovább kell adni. Majd mindenki eszik. Nem csak egy ember, kettő, vagy néhány, hanem mindnyájan ettek és jól laktak. Hát milyen csodálatos, hogy mindenki jól lakik. Igen, Isten éléstárából mindenkinek jut bőven. Akik hozzájönnek, nem nélkülözik a jót, szól a Zsoltár. És ezek megtapasztalják. Igen, nem csak egy falatot, hanem jól laktak. Nem kóstolót, ugye, mint a üzletekben, hogy kínálnak. Na, ebből lehet enni egy dobozkával, vagy egy falatot azért, hogy majd vegyél többet. Itt mindenki kap annyi, amennyi jól esik, amivel jól lakik. És ingyen kapja. Igen, Isten kegyelmi ajándéka ingyen van. A bűn zsoldja a halál. De az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, és ezt ingyen kapjuk. Csak el kell fogadni. A bűn elvégzi a munkáját. Hát jöttek az emberek Jézushoz, azzal kezdtük, és szinte mondták és mutatták, nézd, ilyen az élet. Ez a bűnös élet. A bűn mennyi nyomort okoz? Fájdalom, szenvedés, betegség. Talán még némelyek azt is mondták, miért engedi az Isten? Látod? Engedi. Ilyen nyomorultak vagyunk. És mi történik? Isten megmutatja, ha a fiúhoz jöttök, ezek megszűnnek, eltűnnek, felgyógyultok, megújultok, és más lesz az életetek. Jézus mást ad, mint amit ez a világ. Esznek, jól laknak, és kiderül, hogy még maradék is marad, 7 tele kosárral. És azt is összeszedik. Nem lehet ott hagyni a maradékot, mert a ma maradéka, az majd a holnap eledele lesz. Ami ma maradék, holnap abból meríthetek erőt. Igen, el kell vinni, amit az Úr ad, hogy holnap majd abból erőt merítsek. A mai ige, az holnap újra erőforrás lehet. Azt nem mondjam, hogy az tegnap volt, hanem azt úgy vegyem, hogy ma is azáltal szól hozzám az Úr, és erősít meg. 7 tele kosárral szedtek, nem is keveset, sokkal többet, mint amit a tanítványok odaadtak. A tanítványok csak 7 kis lángosszerű kenyeret adtak Jézusnak, Jézus 7 tele kosarat. Óriási különbség. Hitben odaadták, azt a keveset, ami volt, odaadták az utolsót, és sokkal többet kaptak vissza. És aki így oda meri adni Jézusnak azt a keveset, ami van, ő sokkal többet, sokkal nagyobb áldást ad az életünkre. Aztán Jézus elbocsátja a sokasságot, beszáll a hajóba és elmegy. Olyan csodálatos látni, hogy Jézus nem ünnepelteti magát. Ugye milyen nagy esemény volt, annyi embert egy kevésből jól tartott, és aztán Jézus elmegy. Nem keresi a népszerűségét, hanem elmegy azért, hogy az emberek végig gondolják, mi történt. És átéljék, fölismerjék, hogy Isten elküldte a messiást. Itt nem a kenyerekről, a jól lakásról, a testi jól lakásról van szó, hanem hogy meglássák, Isten többet adott, a fiút, és benne az életünk megváltását, megmentését, örök életet. És adja az Úr, hogy mi is így őt lássuk meg. És legyen hálás a szívünk, hogy szenvedett értünk, életet hozott, és fogadjuk el ezt az életet kegyelemből. Imádkozzunk. Urunk, hálaadással magasztalunk, hogy újra veled lehetünk. Olyan jó veled lenni. Olyan jó, Urunk, hogy még hegyre se kell fölmenni, csak elég ide jönni, és átéljük, hogy itt vagy. Mert Uram, ha te nem lennél itt, mit is érne, hogy mi eljövünk ide, hisz te adod ennek az együttlétnek a tartalmát. Minden rólad szól, és te belőled árad az áldás, az élet, a béke, a megújulás. És köszönjük ezt a néhány percet, hogy veled tölthettük. És Uram, olyan jó lehetett annak a sokaságnak, hogy 3 napig a rendelkezésükre álltál. Hát milyen csodálatos, hogy egyrészt ők annyi időt veled akartak lenni, hogy a lényed úgy megragadta őket. De az is, Uram, hogy te is 3 napot rájuk szántál, hogy nem mentél máshova. Nem volt semmi fontosabb annál, mint hogy Isten országának gyógyító, megújító, felszabadító hatalmát prezentáld a számukra. És Uram, köszönjük, hogy mindez a számunkra is elérhető. Hogy mi is megtapasztalhatjuk a te hatalmadat az életünk nyomorúságai fölött. És Urunk, most mi is elhoztuk mindazt, ami terhel minket, fájdalmunkat, betegségünket, békétlenségünket, gyászunkat, és mindazt, Uram, ami leterhel a jövőtől való félelmünket, a betegségekkel való küzdelmet, vagy azt a bizonytalanságot, amit látunk a világban, hogy nem tudjuk, mi fog történni, háborús események zajlanak körülöttünk, vagy nem, véget ér ez a járvány, vagy nem. Mindezt oda tesszük a te kezedbe, mert te vagy az egyetlen biztos pont. És Urunk, ha veled mehetünk tovább, akkor lehet az élet bármilyen bizonytalan, hozhat bármit, a mi életünk mégis biztos talajon állhat a te igéden és a te veled való kapcsolaton. Hisz azt mondtad, hogy aki megtartja, aki cselekszi a te igédet, aki így hisz benned, hogy a szabadra épít, az a legnagyobb viharok idején is megmarad, örök életre marad, mert a vihar sem tudja azt az épületet elpusztítani. Dicsőítünk ezért, és attól, hogy megtapasztaljuk mi is szívből a munkádat, és legyen dicsőítés az egész életünk, hogy mindig arról szóljon minden az életünkben, hogy ez a te műved, hogy nem mi hoztuk létre, nem mi vittük végbe, hanem az a te munkád. Te újítottál meg minket, te töltöttél fel új lelki tartalommal. Áldunk, magasztalunk, Urunk, és kérünk, add, hogy azt, amink van, azt a keveset betegyük a te kezedbe. Aztán adjunk hálát, ahogy te is hálát adtál a mindennapokban, a jólét idején is. Mindenért, amink van, mert minden tőled van. És utána köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy ez a kevés elég lesz, bőséggé válik, Mert Uram, a te kezedben egy morzsa is elég, egy morzsa is bőséggé lesz, és az, hogy a maradékot is elvigyük magunkkal, hogy amit mondtál, ne hagyjuk itt, hanem majd gondolkozzunk, holnap is vegyük elő, hogy erőt, békét, látást nyerjünk általa. Urunk, így hozzuk eléd környezetünket, mindazokat, akik félnek, aggódnak, akik még nem ismerik a te szeretetedet és kegyelmedet. Vondd őket magadhoz úgy, mint itt a sokasságot. Könyörgünk a betegekért, Uram, adj nekik gyógyulást, megerősödést, benned való élő hitet, bárhol is legyenek betegek, és eléd visszük, Uram, a megfáradtakat, elcsüggetteket, a megkeseredett szívűeket, hadd találkozzanak veled, és hadd változzon át ez a keserűség örömmé, mert a veled való találkozás átalakítja egész lényünket. És Uram, könyörgünk a családokért, a gyermekekért, fiatalokért, szenvedélybetegekért. Uram, a te kezedbe tesszük emlékező testvéreinket. Uram, hadd tapasztalják ők is a te szereteted, békességed, és add, hogy te rá tudjanak nézni, és lássák mindenkor a te győzelmed, amely a bűn és a halál fölött történt, hogy te győztes vagy, és hadd lássák ezáltal is, hadd legyen reménységük az örök életre nézve. És kérünk, ebben erősíts minket is, hadd, hogy lássuk halál fölötti győzelmed, és ott legyen a föltámadás reménysége a szíveinkben. És így könyörgünk gyülekezetünkért, népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, ránk következő héten, kedden és csütörtökön este 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap szintén 10:30-től itt a templomban. Úrnapi istentiszteletre kerül sor. Emlékezők is vannak velünk itt az istentiszteleten, akik az egy évvel ezelőtt elhunyt szeretteikre, László Bélára és Virág Attilára emlékeznek. Özvegyeik, gyermekeik, az unokák és a dédunoka. És emlékezünk mi is, mint gyülekezet, rájuk és László Béla testvérünkre, aki a gyülekezet gondnoka volt évtizedeken keresztül, aki szolgálta ezt a közösséget. Emlékezésünk alapja az az ige, amely a temetéskor elhangzott. A 91. Zsoltár 14 és 15. versei. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt, vele vagyok nyomorúságában. És most ki szeretném emelni ezt a két részletet, mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, vele vagyok nyomorúságában. Igen, hogyha az életünk mélységeiben, ilyen tragikus eseményekben is őhozzá ragaszkodunk, belekapaszkodunk, akkor ezt mondja az Úr, hogy megszabadítom. Felszabadít a félelem, a békétlenség, a reménytelenség alól. És adja, hogy mindazok, akik emlékeznek, akiknek fájdalmas ez az esemény, az hozzájöjjenek ilyen ragaszkodással, és megtapasztalják a szabadítást, és még mit mond, vele vagyok nyomorúságában. És ez a legnagyobb, hogy Isten azt mondja, vele vagyok. Nem leszek majd valamikor, már most. Most a nehéz idő alatt, a könnyek ideje alatt, a fájdalom, a gyász alatt veled vagyok. És ez adhat erőt, reményt, békét és folytatást. És adja az Úr, hogy továbbra is ehhez az igéhez, az ige gazdájához, az Úrhoz ragaszkodjanak, és tapasztalják meg, hogy ő velük van, velünk van, bármilyen nyomorúságon kelljen is keresztül menni. Az Úr áldja meg az emlékezőket, a gyülekezetet, és hordozzuk egymást imádságban. Adakozás is történt egy asszonytestvérünk Isten dicsőségére, 40 eurót, az emlékező család 100 eurót, egy asszonytestvérünk 10 eurót adományozott. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül pedig a már megkezdett 466. dicséret 4. versét énekeljük, éltem, ha fogyva fogy.